Kedves testvérek, Isten igéjét két különböző helyről olvasom. Mind a kettő ószövetségi szakasz. Az egyik a Királyok második könyvéből van, a 17. fejezet 15. verse, a másik pedig Hóseás próféta könyvéből, a 9. fejezet 10. verse, ezek így hangzanak. Mivel a hiába valóságot követték, maguk is hiába valókká lettek, mondja a Királyok könyve, Hóseás pedig így fogalmaz, olyan förtelmesekké lettek, mint akit szeretnek. Ezek a mondatok a Bibliából, és egyébként lehetne még találni ehhez hasonló megállapításokat, például a Példabeszédek könyvében, azt az általános gondolatot mutatják, hogy az általános vélekedés szerint az ember olyanná lesz, mint vagy akit, vagy amit szeret. Ezt szoktuk is mondani, a közmondást biztosan ismerjük, hogy aki korpa közé keveredik, megeszik a disznók, aki ebbel hál, ebbé vál, vagy nem tudom, hogy láttak-e olyan fényképeket még ilyen újságokban, hogy a kutyák és a gazdáikról készült páros arcképeket, amikor van egy kutyakép, meg egy gazdi kép, és jé-jé, a kutya meg a gazdi hasonlítanak egymásra. Ezek elég viccesek tudnak lenni, de látunk olyat is, és itt Pálfán is látunk olyat, hogy a nevelt gyerekek szinte jobban hasonlítanak a szüleikhez, mint egy-egy vérszerinti gyerek hasonlít a szüleihez. Itt nekem mindig Kittike jut eszembe, hogy ránézek a Kittire, hát babám, ez tiszta vörös. Nem? Így olyan teljesen. Annyira tudnak hasonlítani, mert nagyon erős a szeretet kötelék közöttük. Vagy hát, ugye itt vannak ilyenek is, a régi házastársak, régi harcosok, együtt több mint 50 éve, vagy esetleg még annál is több. Egy bizonyos idő után vannak dolgok, hogy ránézek az egyikre, és olyan, mint a másik. Mert hasonlítanak. Sőt, Ransburg Jenő szerint a kisbabának három alapvető dolga van, amit csinálnia kell. Táplálkoznia kell, aludnia kell, és hasonlítania kell. Szerinte a hasonlítás legalább olyan fontos kisbaba feladat, mint az evés meg az alvás, mert ugye akkor kötődik a szülőkhöz, minél jobban hasonlít erre, vagy arra, vagy amarra, annál jobban tudnak érzelmileg azonosulni vele a szülők. És ezért az emberek tele vannak, ezt az ideggyógyászok megállapították, úgynevezett tükörneuronokkal. Mindegyikünkben van egy jó zsák tükörneuron, ezek arra valók, hogy tudjunk hasonlítani. A legjobb az lenne, ami most itt ásítanék egy hatalmasat, valószínűleg többen követnének engem, mert így működnek a tükörneuronok, mert látom is, hogy van egy-két ember, aki ásítani szeretne. Tehát a tükörneuronok, ezek elősegítik azt, hogy mi tudjunk hasonlítani, tudjunk utánozni, tudjunk másokat valamilyen módon leképezni, hogy amikor ránk nézzenek, akkor lássanak minket. És mondom, ez azért van, mert a kisbabának is alapvető létszükséglete, hogy hasonlítson, hogy minél jobb, közelebb vagy gyorsabban, és minél szorosabban elfogadja az anyukája, hogy minél biztosabb legyen az a gyermeki kapcsolat. Szóval hasonlítunk. Hasonlítunk, mert ez belénk van írva a génjeinkbe, hogy hasonlítanunk kell. Sőt, mindenkire, akit felnézünk, akit tisztelünk, aki fontos az életünkben, arra hasonlítani kezdünk. És a Biblia is megerősíti ezt az emberi tapasztalatot, de még jobban elmélyíti, mert azt mondja, hogy az a legfőbb dolog az ember életében, ami az életét meghatározza, az az Istene. Persze lehet ez az Isten bármi, tehát itt most nem feltétlenül kell Zeusra gondolni, vagy Baalra gondolni, vagy esetleg Afroditére, még jó, hogy az nem az én Istenem, mert akkor aztán kőkemény dolgom lenne, hogy hasonlítsak rá, szerencsére nekem nem ilyen Istenem van, de hogy van, aki a pénz nevű Istenre szeret hasonlítani, van, aki a fegyelem nevű Istenre, mindenkinek vannak ilyen istenségeire, amire hasonlítani szeretnek, sőt azt mondja a Biblia, amilyen az Isten, előbb-utóbb olyan lesz az ember is. Amilyen az Istened, olyanná leszel, azt mondja a Királyok könyve, ha hiába valóságot követték, ezért hiába valókká lettek, vagy még csúnyábban mondja Hóseás, olyan förtelmesekké lettek, mint akit szeretnek, és csak így mondom most, ez egy 18 karikás megjegyzés lesz, hogy mint ez a förtelmes szó, ez ugyanaz a szó, mint amivel a Biblia a menstruációt körülírja, és hát mivel férfiak írták a Bibliát, a menstruációt nem szép szavakkal írták körül, olyan izékká lettek, gusztustalanokká, mint akiket követtek. És nem tudom, hogy láttunk-e mi már ilyen régi istenképeket, hogy hogyan néznek ki ezek az ókori istenek. Hát gyerekeknek nem utogassunk ilyen képet, mert éjszakai rémálmok azok garantáltak. Tehát a legtöbb ilyen démon jellegű istenség, tehát szörnyű, elég szörnyűek, és Milkon például egy olyan istenség, amelyik gyerekekkel táplálkozott. Nem véletlenül ugye a népmesékben is megjelennek azok az istenségek, amelyek szűzlányokat esznek, pontosabban sárkány képében jelennek meg. Hát ez a Milkom is például egy ilyen kellemes sárkány volt, aki gyerekeket evett, és ugye az ő követői mit csináltak a gyerekeikkel? Feláldozták őket az istenségnek az oltárán. És ezt a Biblia mind csak gusztustalanságnak, förtelmességnek és hiába valóságnak teszi. Szóval, hogyha megnézzük ezeket a szörnyeket és pervers démonokat, akkor azt mondja a Biblia, ha ezek a te isteneid, te is ilyen leszel. Szörny leszel, és pervers démon leszel te is. Jó, mi meg már nem vagyunk az ókorban, tehát nekünk nem ilyen csúnya isteneink vannak, a mi isteneink sokkal szebbek. Például a mi isteneinkkel, ennek a világnak az isteneivel akkor lehet találkozni, ha valaki elmegy egy plázába. Szoktunk-e mi plázába járni? Valószínűleg nem, mert itt Pálfán viszonylag alacsony az egyfőre jutó plázák száma. De véletlenül eljutunk Székesfehérvárra, azért odáig még el szoktunk jutni. Szekszárdon még nincs ilyen templom, de majd egyszer nyilván ott is épül. Tehát eljutunk Székesfehérvárra, akkor látjuk azt, hogy hogyan néz ki a modern istenségeknek a temploma. Csupa tükör, csupa csillogás, csupa mutatása annak, hogy igazából a szépség, a birtoklás és az élvezett Szent Háromsága a fontos. Legyél szép, birtokolj sokat, és élvezd az életet. És minden ezt felé próbál minket hajtani. Csak az a baj, hogy ahogy öregszünk, így rögtön az első ponton általában már problémák szoktak lenni, mert általában, hogy öregszik az ember, úgy nem szépül. Mert általában ez a szépség, ez, tudjátok, ez még azzal is együtt jár, hogy ilyen fiatal csajokat nyomnak az arcunkba. Ami nekünk nőknek nagyon kellemetlen, mert mi egyre öregszünk, a modellek egyre fiatalabbak, a férfiak még hogyan hasonlítsanak azokhoz, hát azoknak eleve vesztett meccs. Meg egyébként a fiatal férfiakhoz hasonlítani is. Olyan dolgot nyom elénk a világ, mint elvárás, ami igazából csak egy hiába való vágyakozást kelt bennünk. Mert igazából a szépséget se tudja elérni mindenki, a birtoklást se tudjuk elérni, hogy mindig több és több és több legyen. És ugye az élvezet is olyan, hogy tart egy darabig, de utána meg jön a másnap. Néha egészen konkrétan a másnap jön. Nem lehet ezeket fenntartani. Ennyit a mai világról, de most jön az igazán kemény kérdés. Oké, ilyen a világ, meg ilyen az Istene. De milyen a mi Istenünk? Mert ha így végignézünk a keresztény egyháznak a történelmén, és itt most ne bontsuk külön reformátusra, meg katolikusra, meg evangélikusra, meg baptistára, meg pünkösdistára, meg adventistára, meg jehovistára, meg szabad keresztényre, hanem csak így nézzünk végig a nagy kereszténység történelmén. Milyen akkor a mi Istenünk? Hiszen akkor ugye mi is állítólag hasonulunk a mi Istenünkhöz, ahogy ez a világ próbál hasonulni a magához. És a keresztény egyház történelméből az a rettenetes felismerésünk támad, hogy itt valami óriási probléma van ezzel a keresztény istenképpel, nem? Tehát, hogy van olyan, hogy vannak olyan, vagy voltak olyan időszakok, amikor harcoltak ennek az Istennek a nevében, voltak olyan időszakok, amikor embereket mágián elégettek ennek az Istennek a nevében, voltak olyan időszakok, amikor ennek az Istennek a követőit égették el mágián, akkor nem ennek az Istennek a nevében, de mégis ezért. Voltak olyan időszakok, amikor nagyon-nagyon szigorú volt az egyház és az ember életének minden mozzanatát szabályozta, és vannak olyan időszakok, ez most van, jó Istenem, el ne veszítsünk még több embert, bármit megengedünk, lazaság van, és azt csinálsz, amit akarsz, csak gyere templomba, mert egyébként kiürül a templom. Milyen a mi Istenünk, hogyha ennyire sokfélék a követői? És itt tényleg egy óriási probléma, miért nem tudjuk megmondani, milyen a mi Istenünk, hogyha ránk néznek? Ki a mi Istenünk? Isten nevében, mondjuk, néha, most már azért egyre ritkábban, na de ki ez az Isten, akit követünk? És tényleg a mai világban meg még inkább szétcsúszik. milyen a mi Istenünk? Ha megnézzük a sokféle keresztény embert, nem találunk rá választ. Mert a kereszténynek mondják magukat, aztán szinte mindenki kereszténynek mondja magát egy bizonyos körben. Itt Európában mondjuk egyre kevésbé. De olyan másmilyenek vagyunk. Akkor hát nem is igaz az, hogy amilyen az ember, amilyen az Isten, olyan lesz a követője. Az a helyzet, ahogy az előbb itt egy kicsit beszéltem a világról, ennek a világnak az Istene a szépség, a birtoklás, meg az élvezetnek a Szent Háromsága mutatja elénk, de igazából ennek a világnak az Istene egy nagyon-nagyon sokarcú Isten. Ennek a világnak az Istene, és ezt a 20. században látjuk, mindig olyan arcot mutat felénk, amilyen nekünk jó lenne. Ennek a világnak az Istene, ez mindig megpróbál először nekünk kedveskedni, és nálunk bevágódni, hogy menjünk utána. Ez egy sokarcú Isten. És mindig ezzel próbálja meg csábítani maga után az embert. Ez a probléma nem új keletű. Hogyha elolvassuk, hogy mit ír Pál a korintusiaknak, akkor azt látjuk, hogy ez már akkor is megvolt. Itt írtam is. Mert ha valaki oda megy hozzátok, és más Jézust hirdet, mint amit mi hirdettünk, vagy más evangéliumot, nem amelyet elfogadtatok, azt szépen eltűritek. Nem is csoda, mondja Pál, mert maga a sátán is a világosság angyalának állítja be magát, vagy adja ki magát. Ennek a világnak az Istene megpróbál nekünk, nálunk bevágódni. Megpróbálja kipuhatolni, hogy mik a mi vágyaink. És hasonlít arra. Tudjátok, hogy ez van ilyen az élővilágban is. Hogy miért alakult ki nagyon sok virágnak a bibéje olyan alakúra, amilyen. Azért, mert az a bibe hasonlít annak az állatnak, a rovarnak a nőstényéhez, vagy a hímjének bizonyos ivarszerveihez, amelyiket szeretné, hogy őt beporozza. Oda csalogatja magához azt a rovart. Nagyon ismerős az állatvilágban, ezt mimikrinek is hívják, hogy valamihez nagyon-nagyon hasonlít egy-egy állat vagy növény azért, hogy oda csalogassa magához az ő prédáját, vagy azt, aki az őt egy kicsit segíteni tudja. Oda csalogatja, de aztán nem azt kapja, amit várt. Amikor a bogár nagy örömmel rárepül arra a bibére, mert azt hiszi, hogy ott a csaj vagy a fiú, hát nincsen ott se csaj, se fiú, hanem egy bibe van ott. Jó, ebben az esetben még szerencséje van, mert ez nem egy bogárevő virág, de vannak bogárevő virágok is, amelyek olyan illatot árasztanak magukból, mint amilyen annak a bogárnak a hímje vagy a nősténye párzáskor, és akkor beleszáll a bogár, és megeszi a virág. Ez nagyon-nagyon gyakori az állatvilágban. Gyere, olyanná teszem magam, mint amilyen te vagy, hogy utána az történjen veled, amit én akarok. És megyünk utána. Ez a világ sokarcú, sokfejű Istene felveszi Isten formáját, mármint Istennek azt a formáját, amit a legjobban föl lehet venni, ugye azt tanítjuk, hogy az Isten szeretet, és azt megpróbál ígérgetni minket, hogy szeretni fog. Nem az, hogy mi szeressünk, ez már eleve gyanúsnak kellene, hogy legyen, de nem gyanús, és megyünk utána, és megesz. Megesz minket a szépség utáni vágy. Mert azt ígéri, hogy szépek leszünk, ha követjük, de nem szépek leszünk, csak frusztráltak, hogy nem tudunk szebbek lenni. Kötöz minket a birtoklás, hogy még ezem is legyen, meg az is, meg még egy valami, meg még egy, és tudjuk azt, hogy amikor az ember rálép erre az útra, akkor nincs elég. Nem tud eleget mondani. Most még egy, most még egy, most még egy. Egy kis eszembe jutott az, hogy amikor mi összekerültünk Gézával, Géza anyukájának a lakása egy tele volt bútorokkal zsúfolva, mert ő nagyon szerette a szép bútorokat. És azt mondta Géza, amikor így megismerkedtünk, hogy nekünk nem lesznek szekrényeink. Ez volt a házasságunknak az alapja, hogy elveszlek feleségül, de nem lesznek szekrényeink. Hát ha most valaki bejön a lakásunkba, akkor ott láthatja, hogy több szekrény van, mint ágy, meg szőnyeg, meg több szekrény, mint gyerek. Tehát igazából valahogy így mégiscsak elszekrényesedtünk. Mert eljött egy szekrény, meg aztán még egy szekrény, meg aztán még egy szekrény, és akkor így mindig kell lesz több. Mert ugye a szekrények azok megtelnek, az üres felületek előbb-utóbb megtelnek. Amikor a konyhánkba kialakítottuk az új pultomat, azt hittem, na most végre lesz helyem, és azt veszem észre, hogy még mindig valamilyen saroknál pucolom a krumplit, mert az egész pult tele van minden izéval. Mert megtelnek az üres felületek, mert sose elég, nincs olyan, hogy állj. Ilyenek vagyunk mi emberek. Megyünk ezután a sokarcú, sokfejű Isten után. No, de hát honnan tudhatjuk akkor, hogy ki az igazi? Hogy melyik az az Isten, ami után mennünk kell? És Pál és Jézus nagyon egyszerűen beszélnek. Jézus azt mondja, gyümölcseikről ismeritek meg őket. Azokat kövessed, mondja Jézus is és Pál is, azt az Istent, vagy annak az Istennek a prófétáit, akinek olyanok a gyümölcsei, hogy érdemes. Azt mondja, ennek a világnak a sokfejű, sokarcú istenének ilyenek a gyümölcsei. Viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység. Ha jól megnézzük, mind-mind azért van, hogy nekem legyen, és miért a másiknak van. A viszálykodásnak is az a lényege, hogy nekem legyen igazam, a féltékenységnek az a lényege, hogy enyém legyen a másik, a haragnak az a lényege, hogy jogosan haragszom, mint halálig, ahogy ezt Jónás próféta mondta, az önzésnek az a lényege, hogy én, a széthúzásnak az a lényege, hogy nekem van igazam, és hogyha te nem egészen úgy mondod, mint ahogy én, akkor te ne gyere oda, és nem is vagy, ugyanez a pártoskodás, és ami még nagyon jellemző ránk az irigység, a szomszéd fűje mindig zöldebb, ugye, és a szomszéd lakása mindig szebb. Ezek mind-mind ebből a magatartásból nőnek ki. És mit mond Pál? Mik a lélek gyümölcsei? Sokan ismeritek ezeket, mert ezt föl szoktuk ismerni. Egyébként ez mind a két típusú gyümölcs ott van a Galata 20-24-ben, tehát ott Galata 5-20-24-ben, tehát ott meg lehet találni mind a kétféle gyümölcsöket. Azt mondja, a lélek gyümölcse pedig az. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívélyesség, jóság, hűség, szelídség, és végül egy kicsit kakukktojásnak tűnik, önmegtartóztatás vagy mértékletesség. Ezek a lélek gyümölcsei. És ahhoz, hogy ezt egy kicsit jobban megértsük, Pál az 1 Korintusban konkrétabban is beszél. Azt mondja, mert ha vannak is úgynevezett istenek, akár az égben, akár a földön, mint ahogy sok isten és sok úr van, nekünk mégis egyetlen istenünk az Atya, akitől van a mindenség, és mi is ő érte. És egyetlen úrunk a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, és mi is ő általa. Pál leszűkíti, azt mondja, adok egy eszközt a kezetekbe. Ki a mi istenünk? Keresztény Isten az a Jézus Krisztusban megjelent Isten. Nem egy olyan Isten, amilyet az ember az elképzelése szerint alkot magának, mint Zeuszt, vagy Afroditét, vagy mint akár ezt a láthatatlan Istent is, mert valljuk be őszintén, hogy az Isten szóval az a problémánk, a legnagyobb problémánk, hogy mindenki mást ért alatta. Elmegyek valakihez családot látogatni, soha nem láttam még mondjuk templomban, és azt mondja, hiszek én Istenben. És elmegyek a másikhoz, és az is azt mondja, hiszek én Istenben, csak az a baj, hogy ezeknek az isteneknek lehet, hogy nincs is közös nevezőjük, azon kívül, hogy mindegyik láthatatlan, és olyan, amilyennek én szeretném. Hiszek én Istenben, amíg olyan, amilyennek én szeretném, ha nem olyan, akkor haragszom rá. És ezért azt mondja Pál, tegyük már le ezt, hogy Isten, mert sokféle Isten és sokféle Úr van, és állítsuk a középpontba Jézust. Mert Isten azért jött el hozzánk Jézusban, egy konkrét, kézzelfogható emberben, hogy meglássuk azt, hogy kit lehet követni. Most hallottuk, hogy Jézus beszélt erről, hogy engem kövessetek, én vagyok az igazi pásztor, utánam gyertek. Ezért jött el Isten Krisztusban. Ezért lett testé. Ezért adta föl magát, hogy lehet, egy nagyon-nagyon konkrét Istenünk van. Mert ez így tényleg nagyon könnyű követni egy láthatatlan Istent. És emlékszem, hogy ez Árminnak, amikor még kicsi gyerek volt, mekkora problémát okozott a láthatatlan Isten. Hogy de ha láthatatlan, akkor hol van? Mindenhol. De azt mondja Ármin, a mindenhol az hol van? És ez egy nagyon jó kérdés, a mindenhol, hol van a mindenhol? Szeretjük az ilyen Istent, mindenhol is van, meg láthatatlan is, meg ez azt jelenti, hogy nincs sehol, és semmi közünk hozzá, nem? Tehát, hogy ez a vizés, azt mondja, nem, azt mondja Pál, a mi Istenünk Jézus Krisztus. Nagyon konkrét. Akkor vagy keresztény, ha te Istened Jézus Krisztus. Pont. És Jézus Krisztust már lehet követni. Nem csak, hogy lehet, de ő még szól is hozzánk, kövess engem, ezt most is mondta János evangéliumából. Kövess engem! Kövess engem, akkor nézzük hát meg, milyen ez a Jézus, akit követni kell. Akihez hasonlítanunk kell. Nem véletlen, hogy évszázadokon keresztül a kereszténység azért mindig voltak igazi keresztények, akik megpróbálták azt, hogy hasonlítsanak ehhez a Jézushoz. Ez a Jézus az, aki legelőször is feladja a hatalmát másokért. A Filippi levélben olvassuk, hogy Jézus azzal kezdte az egész földi pályafutását, hogy feladta azt, hogy ő Isten. Feladja a hatalmát másokért. Na, itt már nagyon különbözik tőlünk. Mi azt szeretnénk, hogy nekünk legyen hatalmunk, és mi majd nagykegyesen élünk azzal a hatalommal másokért. Ha majd én miniszterelnök leszek, akkor. Ha majd én leszek az amerikai elnök, nem leszek, de akkor. Ha majd sok pénzem lesz és megtehetem, akkor. Például megfogadtam, hogyha egyszer sok pénzem lesz, és nyerek a lottón egy ötöst, akkor elviszem a hittantábort a Bahamákra. Ezt meghallotta az úr, azóta sem nyertem meg az ötöst. Mert azt mondja, ez így nem jó. Nem úgy van, hogy ha majd lesz rá hatalmam és lehetőségem, akkor. Jézus nem használta a hatalmát értünk, és Isten soha nem használja a hatalmát értünk, hanem feladja, és hasonlít. Mutassatok egy olyan embert, akit hatalommal át lehetett formálni. Egy olyan embert, aki csak azért jóvá lett, mert hatalommal elérték nála. Hogy Böjte Csabát idézzem, mutassatok egy olyan gyereket, akit addig vertek, amíg jó nem lett. Minél többet verjük a gyereket, annál rosszabb lesz, és nem jobb. Nem lehet hatalommal emberi életeket átalakítani. Élethelyzeteken lehet javítani, de emberi életeket nem lehet átalakítani. És Jézus is, amikor közénk jön az első lépcső, leteszi a hatalmát. Nem használja értünk, leteszi értünk. És azt is tanította, hogy ha másokon szeretnél segíteni, önmagadon változtass, ne másokat szerelges. Erről olyan sokat beszéltem már. Tehát ne másoknak a szálkáit próbáld meg piszkálgatni, ne másoknak a megbocsátását próbáld meg kipréselni. És az arany szabály, hogy amit akarsz, hogy veled tegyenek, te is azt tedd azokkal, az meg főleg nem arról szól, hogy amit szeretnék, hogy a szomszédasszony tegyen velem, azt tegyem ám meg, de gyorsan. Hanem mindig Jézus azt mondja, itt vagy te, egy emberen tudsz változtatni ezen a világon, az te vagy. És azáltal tudsz változtatni mindenki máson. És még egy dolgot csinált Jézus ezzel a hatalmával, amit letett, azt mondja, azokon is segített, akik nem várták tőle. És ami még fontosabb, Jézus azokon is segített, akik sose voltak neki hálásak. Emlékszünk a 10 leprás meggyógyításának a történetére? Hányan mentek vissza köszönetet mondani? Bizonyán, egy. És ez annyira jellemző. 10 jó dolog történik az életünkben. Hányért mondunk köszönetet? Hát miért mondjak köszönetet? Ez a természetes. Hát miért mondjak köszönetet? Az a természetes, hogy egészségesen született a gyerekem. Miért mondjak köszönetet? Az a természetes, hogy én is egészséges vagyok. Miért mondjak köszönetet? Az a természetes, hogy dolgozom, és van képességem hozzá. Miért mondjak köszönetet? Tehát ezek mind természetes dolgok. De Jézus akkor is adott, folyamatosan adott, és azt a 9 leprással se történt az, hogy azt mondja Jézus, hát csak ez jött vissza megköszönni. Tudjátok, mit ez a 9 legyen újra leprás? Nem várt hálát. Sokszor azért nem tudunk jót tenni, nem figyeltétek meg? Mert mindig várjuk azt, hogy legalább egy kicsit legyenek hálásak. Legalább egy kicsit. Legalább mosolyogjon, amikor meglát az utcán. Erre elfordul. Jó, minek legyek én jó? Hát mindig ezek a közmondások, hogyha jó vagy, aztán majd, mit tudom én, majd meg is fizetnek neked, hogyha jó vagy, majd hülyének néznek. De hogyha mi igazából nem a másiktól várjuk a köszönetet, akkor nem baj, hogy nem köszöni meg. Örülök, hogy visszajön az az egy. De túl tudok lépni az fölött, hogy a másik 9 azt sem mondta, hogy csókol anyád. És az élet mindig ilyen lesz. Ha teszel 10 jót, akkor egyre lesz hála. De hogyha erre épített fel, hogy a háláért cselekeded a jót, akkor már most fel lehet adni, mert ennek úgyse lesz akkora bevétele, mint amennyi kiadása van energiában. De Jézus az, aki akkor is teszi a jót. Azért teszi a jót, mert teszi a jót. Pont. Jézus feladja a hatalmát. Másrészt Jézus részt vesz az élet örömeiben és a bánataiban. Mi Jézus első csodatétele? Emlékeztek még hittamból? Valaki? Júcsi néninek nem szabad ezt mondani, mert ő neki már ezt tudnia kell. Jézus első csodatétele? Bizonyám, a kánai mennyegző. Borrá változtatja a vizet. Borrá a vizet. Jó, volt olyan hittanosom, aki szerint jobb lett volna, ha vízé változtatja a bort, mert nyilván olyan családi háttérből jön. De hogy Jézus szereti azt, hogyha jól érezzük magunkat. Hogy részt vesz az örömben. És azt se olvasok, hogy borrá változtatta a vizet, utána ő nem ivott, mert hát ugye miért is ivott volna. Sőt, tudja, hogy Jézus ivott bort. Amikor leül a tanítványokkal az utolsó vacsorára, az eleve nem úgy nézett ki, hogy mindenki ivott egy korty bort, aztán csókolom. Hanem úgy nézett ki, hogy megittak akkor ám több kupa bort, mert az utolsó vacsorán mindig kelyheket töltöttek meg, áldásokat mondtak rájuk, körbeadták ezen a páska vacsorán, hát mindenki megivott ott legalább egy 3-4 deci bort minimum. Tehát Jézus szerette a bort. Ezt a szörös gazdák szemei most felcsillanhatnak. Igen, Jézus szerette a bort. És együtt evett a paráznákkal, és együtt ivott a bűnösökkel, ezt tudhatjuk, mert ezt úgy mondták róla mások. Tehát, hogy ő nem kárhoztatta az örömöt soha. Viszont részt vett az életnek a bánatában is. Volt, hogy sírt. Pedig aztán az egy nagyon rossz dolog, amikor egy férfi sír. Én nőként merem állítani, a férjemet egyszer láttam sírni, de nagyon örültem, amikor abba hagyta. Mert olyan érzés volt, mintha kihúzták volna a lábam alól a szőnyeget. Tudjátok, amikor egy férfi sír, az egy kemény dolog. És Jézus is sírt, amikor szomorú volt. És Jézus is vállalta a nehézségeket. Nem azt nézte, hogy hol lehetne könnyebb, hol lehetne jobb szállást találni. Egy csomószor kint éjszakázott a szabad ég alatt a tanítványaival. Sőt, néha olyan fáradt volt, hogy a hullámzó háborgó tengeren elaludt a csónakban. Hát, én nem tudnék háborgó tengeren csónakban aludni, egyébként már próbáltam, tehát eleve nem tudnék csónakban aludni, de Jézus annyira fáradt volt, mert ezeket mind-mind részt vett velünk. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy mi azt várnánk Istentől, hogy mindig javítsa meg, ami az életben rossz, és csinálja meg, ami az életben jó. Erre azt mondja, hogy nem nyúlok bele, nem manipulálom, de részt veszek veled. Ez az egyetlen ígéret, amit kapunk. Mi azt szeretnénk, Urunk, gyógyíts meg! Uram, ez gyógyítsd meg! Uram, azt tedd meg! Uram, így csináld! Uram, úgy csináld! Nagyon jó el tudjuk mi irányítani Istent, hogy kéne berendezni ezt a világot. De Isten azt mondja ám, hogy én az élet. Nem javítgatom én állandóan, de azt megígérem, hogy veled leszek. Ahogy Jézus mindig, mindenben együtt volt a tanítványaival. És ami a legfontosabb, hogy vállalta értük, és értünk, és velünk együtt a halált is. A mi Istenünk olyan, amelyik leteszi a hatalmát, a mi Istenünk olyan, aki részt vesz velünk, és a mi Istenünk olyan, aki meghal velünk. Akinek nem idegen az, hogy meghalni, hogy mit jelent a fájdalom. És tudjuk, hogy Jézusnak óriási fájdalmai voltak. A végén már annyira rosszul volt, hogy a keresztet nem tudta vinni. Hát pedig igazán Istenként, hát na, összeszedhette volna magát. Mennyivel menőbb egy olyan Istenkép, hogy hülyére verve is ott parádézik a kereszttel. De vállalta a fájdalmat is. Vállaltam megaláztatást. És a megaláztatásba ugye beletartozik az, amiről sokszor nem beszélünk, hogy Jézus nem ruhában feszítették keresztre, meg még körülkötő se volt rajta. Hanem úgy, ahogy volt, anyaszült meztelen. És ez minden kultúrában borzalmasan megalázó, de a zsidóknál még talán annál is inkább. És a végén leteszi az életét, értünk. Nos, Ez az az Isten, aki minket követésre hív. Itt nincsen szó szépségről, Jézus soha nem beszélte a szépségről, hogy legyetek szépek, sosem mondta a tanítványainak, hogy az a cél, hogy szépek legyetek. Sőt, mit mondott a szépségről? Az, hogy a minden szépség olyan, mint a fűvirág, mezővirága. Van, holnap már nincs. Ilyen a szépség. Nem mondta azt, hogy birtokoljunk, hanem azt mondta, ha emlékeztek a gazdag ifjúnak, hogy oszd szét a vagyonodat és kövess engem. És nem mondta azt se, hogy élvezzük az életet, hanem azt mondta, hogy szeressük a másik embert. Ez az Isten hív minket maga után. És azt akarja, hogy hasonlítsunk hozzá. És igazából, ha mi utána megyünk, akkor elkezdünk hasonlítani hozzá. És ha nem hozzá hasonlítunk, akkor pedig nagyon egyszerű a magyarázat. Nem őt követjük. Ha nem hozzá hasonlítunk, akkor valaki mást követünk. És hogy ez baj vagy sem, ezt mindenkinek magának kell tudnia megválaszolnia. Akik szoktak néha eljönni temetésre, azok tudják, hogy a 422. dicséretet szoktuk énekelni, akkor, amikor megyünk el a ravatalozótól a sír felé. És ott mindig van egy verszak, amit éneklünk a Hadd menjek Istenemnek. Az egyik szöveg az, hogy ó, sok keresztje van, de ez az én utam, mert hozzád visz, Uram. És csak ez az út visz felé, ez a sok keresztes út. Mindig feléd. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk, olyan rossz így belenézni az életünkbe, hogy nekünk hozzád kellene hasonlítanunk, és mindenféle hasonlóságokat látunk, de sokszor nem látjuk azt, hogy hozzád hasonlítanánk. Látod, hogy mennyire sokszor bizonytalanok vagyunk, és tévejgünk, és elmegyünk ennek a világnak a szirén hangjai után, és megpróbálunk szépek lenni, meg okosak, meg gazdagok, meg élvezni az életet, és azt veszük észre, hogy már megint nem azt csináljuk, amire te hívsz minket. Segíts minket, hogy igazi bárányaid lehessünk, akik meghallják a hangodat, és követünk téged. Segíts minket, hogy olyan emberek lehessünk, akikre ha mások ránéznek, akkor azt mondják, hogy igen, ő tényleg keresztény. Igen, rajta tényleg látom Jézust. Urunk Jézus, segíts, hogy legalább mi, akiket te utánad neveztek el, ne egy láthatatlan Istent emlegessünk állandóan, akire mindenki úgy hasonlít, ahogy akar, hanem téged tudjunk, Úr Jézus, követni úgy, ahogy te akarod. És segíts minket, hogy ebben a követésben, majd egy idő múlva, akár 5, 10, 20, 40, 50 év múlva, mi is rád hasonlítsunk. Ha csak annyira, amennyire azok a kutyák hasonlítanak a gazdájukra, az is több, mint a semmi. Segíts minket ebben, Istenünk, hogy utána tudjunk menni. És ugyanezért könyörgünk az egész világegyházért, a keresztényekért mindenhol ezen a világon, hogy olyanok tudjunk lenni, mint te. Mindegy, hogy milyen felekezetűek vagyunk. De téged lássanak meg az életünkön. Így könyörgünk, nem magunkért, hanem a te nevedért, és azokért, akik nem ismernek téged, hogy tegyél minket alkalmassá erre. A te fiadért, az Úr Jézusért hallgass meg minket, Istenünk. Ámen. Most mondjuk el együtt a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem olyan legyen, mint ő, és örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket.